Kontra.
Szervusztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Grósz Béla vagyok, és ma kettő illusztris vendégem van Lengyel Tamás és Vincefi Zsolt személyében. Sziasztok!
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 Lezajlott egy pár hete a pulzusméréses adásunk, és logikus folytatása volt, hogy folytassuk a beszélgetésünket Zergével arról, hogy hogyan tudunk tovább menni itt az edzés terén, ugyanis igazából maga a wattmérés, ez a kerékpározásnak a, és a fejlődés, kerékpáros fejlődésnek a szent grálja. Picit féltem itt egyedül rálépni Zsolttal erre az útra, ezért hívtuk ide Tomit, hogy két oldalról is meg tudjuk világítani. Egyrészt a technikai és vásárlási oldalról, amiben Zsolt próbál minket elvezetni, illetve az edzéselmélet oldaláról, amiben majd Tomi fog minket kalauzolni. Ha wattmérőt veszek, akkor gyorsabb leszek.
Nem.
Ez nem hiszem el. Tehát én ezt olvastam most utóbbi években, hogy igazából csak wattmérőt kéne vennem, és hogy azáltal már predesztinálva vagyok, hogy gyorsabb leszek. Akkor itt mi csúszott félre?
Hát az az információ, hogy ez egy mérőeszköz. Ha nem csinálsz semmit, akkor mit mérsz? És akkor mitől fejlődnél? Egyáltalán abból is kiindulhatunk, hogy tudod-e, hogy mit mérsz, mert általában ezt szokott menni a szűk keresztmetszet a wattmérővel, hogy mindenki lelkesen megveszi, és aztán fogalma nincs, hogy gyakorlatilag mire kéne használni és hogyan. Ez egy elég gyakori probléma.
Azért, hogyha rosszul edzek wattmérővel, akkor az nem lesz még jó edzés.
Hát egy jó edzés lesz az, legfeljebb rosszul mérem, vagy fordítva, hogyha egy rossz edzést is lehet jól mérni, tehát ez nem probléma. Itt azért hosszabb távokról beszélgetünk szerintem egy wattmérésnél, mint egy sima pulzusmérésnél. Tehát egy wattalapú edzésnél egy edzés, vagy öt edzés, tíz edzés, az szerintem még mindig a semmi.
Akkor reflektálok a Zsolt, amit mondott arra, hogy a kettő nem megy egymás nélkül, a wattmérés és a pulzusmérés. Igazából, ha valaki komolyan szeretne kikészülni. Tehát olyan, hogy wattot mérsz pulzus nélkül, az egy elég értelmetlen dolog. Ha komolyan készülsz valamire.
Hát igen, de az utóbbi évben azért, hogyha így nézegeted a most azt mondanám, hogy az amatőr, de hogy a nem profi sportolókat, azért nagyon az érzésed volt, hogy a watt az erősen háttérbe szorította a pulzusmérést, és most mondanám azt, hogy kiment a pulzusmérés a divatból.
Hát ennek szerintem egy divatja volt mindig is, tehát mindenféle szenzoroknak a mérésével egy valamilyen szinten egy trendnek megyünk utána. Azt, hogy ezt kezdtük egy pulzusmérővel, ez sem igaz, mert egy sebességméréssel kezdtük, ugyebár annó, utána bejött esetleg egy pedálfordulatszámmérés, jött a pulzus, most pedig persze egy wattmérés is már elérhető áron van, most azt mondom, hogy sok bringásnak. Tehát ez predesztinálja, hogy most milyen divatot élünk, mert 2000-ben, vagy 70-es években, akkor az még lehetett volna bármit is nézzük.
Tehát akkor most minden, amit mondunk, azt abból a kontextusból kell tekinteni, hogy pulzus és wattmérés együtt. Így lesz hatásos a package.
Hát jelenleg igen. Aztán lehet, hogy 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 15 év múlva föltalálnak valami sokkal jobbat, amikre ez ráépülhet.
Mikor és melyik volt az első olyan modell, wattmérő, ami elérhető volt a piacon, és utána elérhető lett amatőr sportolók számára is?
Hát akinek volt pénz, 1986-ban az SRM volt, ami elérhető volt, ha volt 10 000 euród, vagy nem tudom éppen mennyi volt, akkor Deichmark, de elérhető volt a piacon, megvásárolható volt.
Hát az első olyan, ami szerintem így bárkinek elérhető volt, szerintem így magyar szinten is, az 2000 környékén, 2001-2002-ben jött a Polárnak egy wattmérője. Az már egy megfizethető áru wattmérő volt, tehát nem kellett eladni a házat meg a ingatlanokat Balaton északi partján, és meg tudtad azt is venni. Tehát ez volt meg szerintem a legelső, ami így a publikum számára is hozzáférhető volt.
Igen, de az egy másik, abszolút más módszerrel működött, mint a mai wattmérők, meg az is, amit az SRM elkezdett igazából azon alapul a többség, és ezt én nem nevezném ebbe a kategóriába. Azt a Polár wattmérőt.
Igen, hogyha jól emlékszem, a Polárnak akkor a láncból, nyúlásból igen. Próbált valamit ott kalkulálni.
Igen, csak az előzőek, Tomi meg mindenki, tehát sokkal-sokkal drágábbak voltak. Tehát ez már egy megfizethető ár volt, csak ezzel az árral a Polár, amikor ezt elkezdte, utána lejjebb kellett menni lényegében mindenkinek. Tehát 2000, a csúcs évek, nem a 2000-es évek voltak a wattmérésben, azért inkább a 2010.
Én azt gondolom, hogy először, ami bejött az SRM mellé, az volt a PowerTap, ugye a hátsó kerék agyban lévő, az volt az első, sokkal olcsóbb volt, mint az SRM, sokkal, és aztán sorba jöttek Stages, stb., amik aztán lejjebb verték az árakat, bár nagyon-nagyon olcsó soha nem lett. Tehát, hogy a minőségi wattmérő az az még mindig azért relatív drága, de a mostani órákhoz képest már nem annyira. De nyilván az SRM az valami extrém, extrém összeg volt.
Mondjuk még ma is extrém a piachoz képest, de most felsoroltad itt, Tomi, a PowerTap-et, illetve szóba hoztad Zerge a Polarnak a rendszerét. Milyen rendszerek vannak most a piacon? Ugye középrész, hajtókar, hátsó agymérés, és mi az egyik másiknak az előnye és hátránya?
Ugye a hátsó agyat ezt beszüntették. Ugye a PowerTap megszüntette, és átállt a pedára az a cég is. Tehát gyakorlatilag most már nincs olyan, ami hátsó agyból mérne.
De miért szüntették meg a hátsó agyat?
Szerintem túl bonyolult volt, és a kerekeket, ugye a minden speciális kerék, amik a piacon vannak, azt mind azzal kellene fűzni, és ezt nem engedhették maguknak. Tehát az emberek inkább választottak mást, mert túl nagy kompromisszum volt a paletta bizonyos kerekeiből választani, ami azzal a... Tehát azzal együtt a wattmérők megérkezésével gyakorlatilag a fűzött kerekek ideje is lejárt. Tehát mindenki gyári kerekeket vesz, és szerintem ez tette be igazán a kaput, de lehet ez egy technológiaváltás is. A többi, az gyakorlatilag, hogy mi a különbség a középrészen, a pedálon és a hajtókar csillagon mért erőmérők között, igazából semmi. Az igazi különbség talán annyi, hogy mondjuk a pedálon még direkt, relatív minimális veszteséggel érkezik az erő, addigra mondjuk, ha annó a hátsó agyasnál a teljes hajtáslánc vesztesége, mechanikai vesztesége már erősen mérhető volt, és én ezt látom a mai napig saját versenyzőimnél is, hogy ez mondjuk a középrészes dolgoknál is a pedál mindig többet mér. Ha összehasonlítjuk akár görgővel, akár középrészsel, akár.
Hát nagyjából erről van szó, tehát minél inkább indulunk ki úgymond a testből, tehát nekünk a kapcsolatunk a bringával leginkább a pedál, és onnantól megyünk a hajtókeren át a középrészbe, hajtjuk meg a lánccal a hátsó kereket, tehát a kettő végpontja lényegében az egyik a gumi és a útnak a kapcsolata lehetne, nyilván technológiailag ez a legnehezebb, akkor vegyük a legelső kapcsolatot, ahol a technikát lényegében majdnem, hogy kiiktatjuk, mert se a hajtáslánc, se a középrész, se a hajtókar dolga, és akkor maradunk a pedálnál, az lesz a legexaktabb mérési hely lényegében. Csak nem nézzük, hogy mennyi a veszteség, amire odaérünk, tehát magyarul a technika itt most nem fogja befolyásolni a mérési eredményünket, hanem ez csak egy natúr általuk leadott teljesítménynek.
Egyébként most, hogy mondod, nem tudom, emlékeztek-e, volt egy ilyen szélerősséget mérő wattmérő is a piacon egy rövid ideig.
Milyen különbséget látok egyébként egy pedál alapú és egy hajtókar alapú? Ugye most jelenleg ez a kettő legelterjedtebb rendszer. És kinek mondjuk mit javasolnátok? Én most koca felhasználóként azt látom, hogy a mainstreambe egyszerűbb megvenni egy pedál alapú wattmérőt, de a pontosság meg inkább a hajtókarosnál van. És ugye ez picit ellent mondaná azzal, hogy a pedál van közelebb az erőleadáshoz.
Itt én megint csak technológiákat fogok egy kicsit sorakoztatni. Tehát a fő probléma a wattméréssel mindig az volt, hogy kicsi a hely. Tehát melyik kicsi helyen fogjuk beletuszakolni azt a technológiát, azt a technikát, amit tudnia kell. Erre a legtöbb hely jelenleg most a hajtókarban van. Tehát a hajtókar ilyen szempontból egy kiemelt szerep, a legrosszabb hely most nyilván a középrész, illetve a pedál. A pedálba rendkívül kicsi az a hely, akár egy akkumulátornak, akár szenzoroknak, akár bárminek, amit használhatnánk. Tehát a pedálnak kellett egy technológia, amíg be tudjuk oda szorítani magát az egész elektronikai részt. Emiatt szerintem ott van egy nagyon nagy elcsúszás, és most, hogy melyiket és kinek és hogy, én azt látom, most én az eladás szempontjából fogom nézni, hogy a felhasználó szempontjából nézem, hogy egy hajtókarosnál ugye van 162 féltől indulunk nagyjából, és megyünk el mondjuk 177 félig, vagy 180, most ez mindegy, de van nagyon-nagyon nagy méretű választ. Akkor van rengeteg gyártó, akkor ezt szorozzuk be azzal a típusszámmal, hogy Durace Ultegra 105-ös, melyik szín, és akkor kijön, hogy nagyjából egy ilyen 72 féle hajtókart lehetne venni bal oldalra, tehát jobb oldal is számít, hogy milyen hajtóművel megyek, milyen fogszámokkal megyek, és ezt beszorozzuk, kapunk egy 130 féle hajtókart. Ezt valakinek meg kell fizetni, hogy nyilván, hogy egy cégnek ennyiféle hajtókartnak rendelkezésre kell állni, meg aztán az égén ebből úgymond ki is szoktak szállni. Tehát aki megengedhet magának egy ilyen drága hajtókart, vagy egy wattmérőt, az előbb-utóbb mondjuk pár év múlva, hogy ez még erős hobbija marad, vagy ez a sport, akkor ki is száll belőle. Nagyon nehéz kiszállni egy hajtókarosból. Egy pedálosnál ez jóval könnyebb, mert nagyjából azt mondja, hogy van két platform, Shimano vagy Look rendszer. A Montiról most jelenleg szerintem még nem tudunk normálisan beszélni.
És mit gondolok egyébként a utólag felszerelt wattmérőkről, amiket beküldöd a hajtókarodat és ráragasztják? Azok mennyire jó megoldások szerintetek?
Láttunk olyat, ami működik.
Hát nézzétek, tehát egy cégnek biztos, hogy jó. Itt szerintem a technológia megint az, hogy valahogyan kalibrálni kell. Egy 0 kilométeres hajtókar talán egy gyár, ami fel van készülve arra az adott hajtókartípusra, biztos, hogy könnyebben tud kalibrálni. Mint hogy én beküldök egy 3-szor használt általam megtaposott XY hajtókart. Itt kompromisszumokat kell hozni, ennyi.
És mi ez a kalibráció egyáltalán? Tehát, hogy látom, hogy a wattmérőm van, és úgy megszokásból mindig elvégzem, de mit befolyásol egyébként, és mit csinál magával a rendszerrel amúgy az egyesre, és miért fontos?
Ezért ezt óvatosan ezzel, mi a kalibrálás? A kalibrálás azok a gyári beállítások, amihez te nem nyúlhatsz. Amit te csinálsz, az gyakorlatilag ugye változik a hőmérséklet, a légnyomás, minden. Ezek a wattmérők úgy működnek, a legtöbb nyúlásmérők vannak egy tengelyen, és annak a változását méri, és azt alakítja át elektromos jellé. Na de, ez érzékeny a hőre, kétféle mérőt használnak, van a valami, most nagyon leegyszerűsítem, rezgést mér, és valami nyúlást mér, na most akkor a rezgésre is érzékeny lehet, ugye a falseleket ki kell szűrni, ehhez nyilván kellenek algoritmusok, tehát ezzel azért bőven lehet probléma. A lényeg az, hogy amikor te elindulsz, akkor gyakorlatilag visszaállítod az eredeti kiindulási pontra a wattmérődet, hogy így nagyon egyszerűen fogalmazzam meg. Ez, amit kalibrálásnak hívsz, de ez nem az. A kalibrálás az a gyárba történik.
Ez a zero offset, tehát a kalibrálás az a technológia által, tehát egy hajtókart legyártanak, vagy egy pedált tengelyt legyártanak, arra ráteszik ezeket a nyúlásmérőket, és ehhez fogják lényegében bekalibrálni, mert mindegyik hajtókarnál akár egy hőtágulást is, vagy a úgymond a feszültségét, azt nekik kell lőni. Erre való a kalibráció, rengeteg mondjuk hajtókar vagy pedál is azt mondom, hogy nem tud átjutni ezen a rostán. Tehát ezeket kiszűri. Ez lesz a nagyon nagy rosta, utána a zero offset, az lesz, amit otthon tudunk elvégezni lényegében, és el is kell végezni, az pedig már egy finom állítás, az légnyomás átlagban meg a hőmérséklet határozza meg, de szintén az anyagról beszélünk, mint egy alumínium hajtókarnál, vagy egy tengelyről.
Nagyon egyszerűen fogalmazunk meg akkor, mint régen, aki emlékszik még a régi kézi mérlegekre, hogy vissza kellett a mutatót állítani nullára. Tehát ez körülbelül ugyanaz a wattmérőnél. Ha emlékszel ilyen régi bolti mérlegre, nem tudom, meg a házi konyhai mérlegre, ahol volt a kis tekerő a hátulján, hogy a mutatópont nullán álljon. Ez abszolút ugyanaz a wattmérőknél.
Amikor 10 éves koromban közel nyaldostam a 100-at, majdnem akkor azért kellett állítgatni otthon, emlékszek rá.
Bocs, itt még visszaugornék egy picit a nulla, vagy a zero offsetre, vagy zero offsetre, hogy még egy nagyon fontos dolog miatt fontos ez, hogy belőjük, hogy milyen hardware-rel fogjuk használni. Tehát itt a hardware, maga a pedál vagy a hajtókaros wattmérő valamivel kompatibilis egy órával vagy egy komputerrel. És ennek a kettőnek lényegében a kalibráció is itt történik meg, vagy az összecsiszolása, és ez is egy nagyon-nagyon fontos rész. Emiatt van az, hogy mindig a komputerből indítjuk, vagy az órából indítjuk a zero offsetet. És itt pedig a leggyakoribb hiba, amit mi látunk, az az, hogy nem, tehát valaki már azon a szinten van, hogy használ egy wattmérőt, nyilván van egy komputere, de nincsenek a szoftver frissítések. És itt a kettőnek a szoftver eltolása, az lehet megint csak probléma a wattmérésben később. Tehát ez erre is oda kell figyelni, illetve a másik, hogy rengeteg, most lehet, hogy előre ugrottam egy kicsit, de rengeteg cég gyárt olyanokat, ahol autokalibráció van, hiszen ez a kalibráció, vagy nem kalibráció, akkor ez zero offset. Ennek az a problématikája, hogy elindulnék bringázni, de nekem még akkor ezt a zero offsetet be kell állítani, ami 10-15-20-30 másodperc, de hát késésbe vagyok, mert a többiek várnak. és ezzel az autokalibráció, vagy autozéro offsettel ezt az egészet megkönnyíti a cég, de az a baj, hogy ez is rengeteg problémát okoz, mert megvan, hogy tehát ennek az zero offsetnek, hogy ő hogy, mikor és hogy fogja megcsinálni ezt az egészet. És átlagban rengetegféle megoldása van ezeknek a márkáknak, de legtöbbször az, amikor végeztem a kerékpározással, letámasztom a bringámat, és ő akkor majd megcsinálja egy 3 percig. Úgy hagyom, átlagban akkor szoktam megcsinálni a pedál maga ezt az automatikus zero offsetet. Csak ez megint csak nem lett fontos, csak hogy aki most el fog menni, gondolom majd a fontosság felé is, csak fontos, hogy ezt ne automatán, hanem ezt manuálisan csináljuk mi kerékpározás előtt.
De most Tomi, abból, amit te mondtál, nekem meg az jött le, hogy ha elmegyek egyet biciklizni, be elvégzem az zero offsetet bringázás előtt, adott időjárási körülmények között, és mit tudom én, felmegyek magaslatra, jön a felhő, hideg lesz, meleg lesz, akkor ez tök elállíthatat menet közben, és más értékeket mutat, mint ahogy egyébként mondjuk elindultam 24 fok napsütésbe.
Elvileg szoftveresen a legtöbb már tudja ezt, ahogy a görgök is. Tehát, hogy ezt már akkor utána tudja a gép, látja, tehát ezek már mind hőmérsékletet ismernek, én úgy tudom, legalábbis a komolyabbak mindenképp, tehát ilyen probléma nem szokott előfordulni. Nyilván érzékenyek mindenre, tehát egy abszolút, ez már nagyon, nagyon sok függ, hogy milyen az algoritmus, meg a szoftver, amivel dolgoznak.
És itt kerülgetjük a témát, a pontosságot, mondjátok, hogy nagyon-nagyon érzékenyek, de hogy, és hogy főleg, ugye mondtad, Tomi, hogy a hajtásláncnak a súrlódása és hatékonyság az el is tudja vinni az értékeket. Miről beszélünk egyáltalán, mennyire fontos, hogy pontos legyen egyébként egy rendszer? Vagy hogyha én egy ugyanolyan pontatlan rendszert használok évekig, akkor egyébként jó vagyok vele?
Nincs. A labor technológián kívül, tehát mondjuk a ciklusgörgőn és az SRM-nek a labor technológiás akmérőjén kívül nincs ma pontos load. Abszolút, amik egészségügyi laborokba készülnek, vagy speciálisan arra a célra, azok elég pontosak. Semmilyen más wattmérő nem pontos. Az azonos gyártósorról egymás után lekerülő wattmérők között is van különbség minden cégnél. Ezt kutatták, kísérletezték, ez egy tény. Tehát olyan nincs, hogy pontos wattmérő. Én tudok példát mondani, hogy mondjuk Pro Tour csapatok, konkrétan tudom, hogy az edzőtábort azzal kezdik, hogy minden egyes wattmérőt bemérnek valamihez képest. Mert tudják, hogy mindegyik versenyző, még ha ugyanannak a cég termékével is mennek, ugyanazt használják, akkor sem ugyanazok az értékek a gold standardhoz. Tehát mondjuk, mint a ciklus, vagy a load, vagy az SRM csúcsmodell.
Illetve itt a pontosságnál az is beleszámít, hogy nem arról van szó, hogy plusz-minusz x-el többet mér, vagy kevesebbet, tehát nem csak ez a pontosság, hanem itt maga a szórás. A szórásnál mekkora erőnél, hol pontatlanabb. És ebben is eltér még gyártón belül is egy-két modell. Tehát itt nem az van, hogy hozzáadok 3-at, akkor ez nekem jó lesz, mert már pontos, mert lehet, hogy máshol, más watt a leadásnál, más erőnél, ott meg pont nem. Tehát itt mindent helyértéken kell egy kicsikét kezelni, ez egy nagyon finom műszer úgymond, de ennyire nem, tehát inkább azt mondom, hogy trendeket lehet ebből szerintem látni, meg következtetni sok mindenre. Tehát ez hasonló, mint egy mérleg, egy mérlegnél is látom a súlyomat, plusz-minusz van eltérés, de az sem egy exakt dolog, hogy én mindig 72 kiló vagyok, mert lehetséges most más az összetételem, mint héttel előtt.
Nem mondtuk el, hogy ugye milyennek, tehát sokkal egyszerűbb elmagyarázni, úgyhogy hogyan is mérjük a wattot. Tehát itt a nyomatékot mérjük a hajtókaron, pedálon, stb. Adott valamin, gyakorlatilag a hajtómű sebességét, tehát a fordulatot, ebből lesz a teljesítmény. És már ott elvérezhet az a dolog, hogy mondjuk hány darab nyúlásmérő van benne, mondjuk a legegyszerűbb általában 4, a legkomolyabban mondjuk 20, egy adott kör alatt. Na most hány mágnesse dolgoznak, vagy egyáltalán mágnesse dolgoznak-e? Mert például a Garmin Vectornál van az, hogy ők nem is nyúlásmérőt használnak, hanem ezt a rezgés hullámmérőt, nem tudom, tehát egy kicsit más technológia, és ők nem mágnest használnak a fordulatra, hanem gyroszkópot. Ehhez már egyből más problémák adódhatnak, és más a hiba százalék is. Tehát van technológiai különbség és minőségbeli különbség is, és rengeteg minden befolyásolja azt, hogy mitől lesz ez pontos. Például semmilyen wattmérő, vagy hát nagyon kevés wattmérő az, ami tudná azt mérni, hogy hogy egy körön belül hány fokonként mekkora teljesítmény nyomatékot adsz le a pedálra. Mindig átlagol, a legtöbb, mivel egy mágnesse dolgozik mondjuk, akkor egy teljes kör megtétele után mér valamit. Tehát így az egész, finoman fogalmazzak, belecsúszhat némi számolásába. Azért elég komoly szoftveres háttér van már emögött, tehát én azt látom, hogy ezek azért egyre precízebbek. Tehát régen az is probléma volt, hogyha átugrottál egy gödröt, mert kapott egy relatív nagy nyomatékot kapott a hajtómű, és akkor voltak a tipikus, a Garminnál volt ez a, az első Garmin pedáloknál, hogy beleugrott egy 3000 watt a rendszerbe, és talán azt egyenként törölgethetted ki az elemző szoftverekből, amivel egy heti 20 órát töltött egy átlagos edző, és gyakorlatilag 3 dioptriát romlott a szemem, mire egyenként kitörölgette ezeket. De szerintem ezeket elég jól megszűrik most már, és én azt mondom, hogy vannak kimondottan jó és megbízható wattmérők, amik önmagukhoz képest, és elég jól mérnek.
Tehát ugye mondtuk, hogy 2-3% az nem úgy jelenik meg, hogy itt 100 watton és 2-3% és 300-on is, hanem hogy lehet, hogy mondjuk 300-on kinyílik az olló 9%-ra, és egyébként alacsonyan meg tök pontos.
Ezt én úgy szoktam ezt nézni a srácoknál, hogyha van labortesztünk, akkor én szinte mindenkit rábeszéltem a pedál használatára, és belesavarjuk a lódba. A másik meg, hogy azért a görgők közül most már a csúcsmodellek, a Wahoo-nál is, de már talán a Core is sokkal pontosabb, mint a többi. A Tax Neo is nagyon pontos. Tehát talán nem ciklus minőség, de majdnem. De ez a labor, a lód, ott például nagyon látni, hogy mekkora eltérés van a pedál. Össze tudom hasonlítani a két fájlt. Egyiket a saját wattmérővel, a másikat pedig a laboreszközzel. És akkor az elég jól látszik mindegyik srácnál, hogy hol van igazán eltérés.
Wattmérős görgőben a Zsolt által mondott azon indok miatt van pontos érték, mert egyszerűen van hely elhelyezni benne azt a sok mérőeszközt.
Van hely, és nem számít a súly. Tehát ezek kettő együtt. Sőt, még azt is mondom, hogy az ár sem számít, mert itt azért plusz-minusz egy görgőnél egy hasonló, mint plusz 200 forint.
Igen, és nem egy Garminnal használod, hanem mondjuk egy számítógéppel, ritkán, vagy legalább minimum egy mobillal. Nagyon sok minden van, ami szerintem egyel okosabbá teszi a görgőket. Egyébként volt azokkal is probléma, tehát mondjuk pont a Wahoo-nak, amikor kiírta a csúcs modellje, akkor azért ott erős eltérések voltak, és ezt egy szoftveres frissítéssel pillanatok alatt megoldották. Most meg gyakorlatilag elképesztő, szerintem elképesztő jó minőségűek ezek a termékek, tehát nagyon jól mérnek az elmúlt pár év wattmérőjéhez és görgőjéhez képest.
Vagy ott van az én Tax Neo, ami kigyulladt. Megtörténtek ilyenek annak idejében?
Nem, Fluxod volt?
Nem, az Neo gyulladt ki. Fluxom csak tönkre ment.
Jó, hát te egy üres szobában egy vasgolyót is el tudsz rontani, tehát.
De egyébként, hogy itt már edzésnél tartunk, akkor viszont abból tényleg több van, mint wattmérő. Tehát, hogy polarizált, eye level, Skogen, tényleg mint égen a csillag. Mit kell ezekről tudni, és úgy működik a szervezetünk, hogy ha 5 watttal több teljesítményt adok le, akkor már teljesen más energiarendszert használok, és ezek az a zónák be vannak vésve itt a kőtáblába?
Abszolút nincsenek bevésve a kőtáblába, és az emberi szervezet az egészen másképp működik. Az emberi szervezetben hosszú távon semmiképpen nincs állandó.
De hát akkor hogyan teltek ezeket a zónákat? Hát ott van, hogy mit tudom én, 320 és 340 között anaerob és jó napot.
Igen, azért elég sokat ugye az Andy Kogan-féle rendszer, ugye a Training Peaks és a WKO, és ez a rendszer, ez elképesztő sokat fejlődött az elmúlt években. A legegyszerűbb válasz, amit ők adnak ezekre a kérdésekre, hogy nem mindenki vonulhat be a laboratóriumba, és ha a teljesítményt nézünk, akkor a teljesítmény maga a leghasznosabb érték, amiből dolgozhatsz. Tehát méregethetsz te bármilyen fiziológiás adatokat, önmagában a teljesítmény a lényeg, és ezt tudod mérni. Azt, hogy aztán ezt kinél, hogyan, mit számolnak ki, egyre jobbak. Tehát vegyük úgy, hogy az emberi működést próbálják matematikailag lemodellezni. És egyre ügyesebbek ebben, egyre jobbak, de ezt ők is elmondják. Minden ilyen szoftvert használ az ember, akkor ott van, hogy mennyi a hiba százalék. Mennyi adatból dolgozol, tehát hogy maga ez az egész azért elég jól használható rendszer, és elképesztő sokat fejlődött az elmúlt években. Mindenki, aki komolyabban foglalkozik vele, ettől függetlenül még tudja, hogy az ember nem matematikai modellek alapján működik. Attól függetlenül a többségnek kiváló lehetőség arra, hogy labor nélkül nagyon precízen megtervezze az edzéseit, és irányítsa az edzéseit, és kiismerje önmagát. Erről egyébként rengeteget lehetne beszélni, tehát órákig lehetne erről beszélni, mit miért csinálnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, ha tudod, hogy hogyan működik az emberi szervezet. És akkor nem érnek akkor a meglepetések, hogy hát kiírta, hogy ennyi tudok 5 percig. De egy nagyon jó példa arra, hogy megnézed 1 percen mi a maxod, 2 perc, vagy 5 percen mi a maxod, max teljesítményed, 20 percen, 1 órán mi a max teljesítményed. Na de, mondjuk egy 4 órás verseny végén tudod-e reprodukálni ezeket a számokat? Tehát ezek mind-mind rengeteg mindentől függenek ezek az adatok. Ettől függetlenül elég jól modellezhető már a bizonyos energiaszolgáltató rendszerek által leadott teljesítmény.
Én ezt a kérdést azért tettem leginkább fel, mert hogy az adás elején belementünk, hogy divattá vált egyébként a watt alapú edzés, hogy ezek a zónák is elég dogmatikussá váltak. Tehát, hogy egyszerűen ezzel próbáljuk meg leírni, hogy mi a teljesítmény, és nem nézzük a teljes pixist, hogy egyébként mellette vagy megfingasz, mert tényleg felrobban a szíved, vagy egyébként semmit nem bír már pumpálni, mert annyira alul van, annyira túl vagy edzve például. És így ezeket nem próbáljuk meg együtt nézni, és valahogy kontextusban kezelni az egészet, hanem van valami, és megpróbáljuk egy számmal leírni a teljesítményt, mint ahogy egy ilyen, bocsánat, fogyasztó tabletta.
Én nem ezt gondolom, én azt gondolom, hogy azok, akik ezeket a szoftvereket tervezik, és folyamatosan előadásokat, hát meg lehet nézni, van több száz belül a YouTube-on, elmagyarázzák mi, miért, hogyan használható, ők pontosan tisztában vannak ezeknek a limitációjával, és minden alkalommal elmondják, de az emberi szervezet az így működik. Ez azoknál az embereknél lehet probléma, akik nem értik, hogy hogyan működik a saját testük. Itt rengeteg dolog van, a legtöbb edző, akármilyen high-tech edző, mindig megkérdezi, hogy hogy vagy. Mert azt nem tudod semmivel mérni, hogy hogy vagy, hogy érzed magad. Akár azonos teljesítménnyel, azonos pulzuson esett valami iszonyú jól, és elképesztően rosszul, mondjuk egy kerékpárversenyen. És az már meghatározza a te állapotodat. De nyilván, hogyha elképesztően rosszul esik, akkor valami nem stimmel. A teljesítmény ugyanaz, a pulzus ugyanaz. Ez nem egy ritka eset. Tehát rengeteg változóval lehet dolgozni, ezeket a dolgokat egyáltalán nem mondja meg a wattmérő. Ettől függetlenül az egy nagyon stabil adat, amivel nagyon könnyű dolgozni, és nagyon sok mindent ki lehet belőle számolni, és nagyon jól használható az edzéseknél, mint egy segédeszköz.
Tehát akkor azt mondod, hogy igazából a önkészülékében van a hiba, nem pedig az elméletben. Mert abba csúsztunk el, hogy egyszerűen a wattok bűvületében elfeledkeztünk arra, hogy ezt a sportot igazából időre játsszák, és nem pedig csak a wattokat kellene figyelni, hanem egy...
Hát ez a mostani fiataloknál elég komoly probléma, hogy ők már csak azt nézik, hogy hány watton mentek hány percig, azt nem nagyon nézik, hogy a lényeg az lenne, hogy minél rövidebb időre teljesítsd a távot, vagy minél nagyobb sebességgel. De kettő ugye erősen összefügg. Úgyhogy igen, őket már korlátozza a wattmérő, mert állandóan azt nézik, hogy mennyit mutat. Nem azt nézik, hogy mennyivel tudnának ők menni igazából. Tehát, hogy nagyon sokszor le is ragasztjuk, vagy el is vesszük tőlük maximális teszteknél, mert pszichésen korlátozza őket. Ők úgy gondolják, hogy megtudták a laborteszten ezelőtt egy fél évvel, hogy ennyi a küszöb, és akkor annál nem mennek gyorsabban soha, hanem terhelik magukat maximálisan, mert mentális gátat okoz a maga a wattmérő. Ez gyerekeknél gyakori probléma.
Itt miről beszélünk a gyerekeknél? Tehát, hogy milyen korosztály?
17-18.
És mikor érdemes egyáltalán akkor bevezetni a wattmérőt amúgy?
Hát az igazság, hogy komolyabb szinten, tehát mondjuk válogatott szinten már junior kortól, tehát ez a 17-18 éves korosztálytól már, ha akarja az ember, hanem be kell, hogy vezesse, mert különben mondjuk itt Norvégiában nem lehet válogatott. Tehát ott az edzés naplódat átniuk kell. Tehát ez már egy limitáció.
De azok a sztorik, hogy még annó engem megkeresett kedves apuka a 12 éves fiának, 11-12 éves fiának, hogy hát, hogy wattmérő és kólát csészik, és hogy csak a kerékpárért él, akkor ezt mennyire javasolnád ilyen fiatalon?
Milyen szinten nem javaslom, főleg azért, mert amit mondtam az előbb, hogy elvész az érzés. Tehát egy gyereknek meg kéne tanulnia, hogy mi az, ami könnyű, mi az, ami közepes, mi az, ami nehéz, és mi az, ami extrém terhelés. Tehát, hogy ezt éreznie kéne tudnia. Az, hogy néz egy adatot, az attól még nem tanulja meg, hogy ez most mennyire volt nehéz. Az csak egy szám. Amit nem is tud értelmezni általában a legtöbb gyerek.
Milyen szempontból?
Nem tudják elhelyezni, hogy azt nézik, hogy mennyit mutatott a szám, nem azt nézik, hogy ennél tudtam volna gyorsabban menni, vagy ilyen jól esett, vagy nem esett jól. Tehát, hogy maga az érzése a leadott teljesítménynek nincs meg a gyerekeknél. Tehát én a mai napig tudok úgy menni velük, mai napig nincs wattmérőm, hogy érzem a tempót, tudom, hogy mennyivel megyünk, tudom, hogy mennyire nehéz. A gyerekek nem érzik, állandóan lefelé nézegetnek, hogy most ennyire kéne menni ebben a zónában, Jézus Mária. Ennek ki kell, hogy alakuljon ez az érzés egy sportolónál. A legjobb sportolók nem néznek semmit. Nem tudom, figyeltétek el mostanában a versenyeken is, de a Pogácsár egy nagyon jó példa az első Tour de France győzelménél. Semmit nem nézett. Menni kell nyílen, és ő nyílen ment. Nem volt wattmérő, nem volt semmi.
Zsolt, hozzátok hány szülő szokott bejönni gyerekének vásárolni wattmérőt? Vagy ez Magyarországon nem olyan jellemző még szerinted?
Szerencsére nem. Itt inkább azt mondom, hogy a pulzusmérésnél, hogyha visszamegyünk egy picit, csak érintőlegesen ott állandóan ott van, tehát hogy 10-12-13 éves gyerekeknek akkor pulzusmérés, és hiába mondom, hogy fotizzon vele, technikát tanuljon, trambulint vegyen, tehát slackline, tehát bármilyen mezőgyességet fejleszti, technikát kell fejleszteni, és nem ezt a fajta monotónia, vagy a monotónia szűrést, vagy pedig ezt a teljesítménykényszert. Úgyhogy ez nem jó, de visszalépve egy picit még, amit elkezdtél, hogy mennyire Szent Grál ez anno 46-13-mal, 53-16-tal, 19-tel, mivel biciklisztem, ez volt a 70-es években lényegében a kézzel fogható adat. Aztán jöttek, amit mondunk, hogy nézed a pulzust, hogy úristen, akkor most hol tartunk, vagy a sebességet, most meg már a wattszámot. Csak ezt az egészet tényleg is egy masszaként kell kezelni ezt az összeset. Mindegyik hozzáad az edzéshez, akár az áttétel is, akár a pedálfordulat, sebesség, sok minden. Nyilván sebességre játszák, de azt meg nehéz lemodellezni, főleg egy bringán, hogy mai nap ez a sebesség, meg a holnapi nap az a sebesség, amit mennek a hegyen, azt hova tesszük a koordinátrendszerbe. Erre jó a wattmérő. Erre jó a wattmérő, de ezt nem kell túlhúzni ennyire, hogy csak a wattmérés számít. Hiszen az ember az egy kikerülhetetlen eszköz ebbe a dologba, és nyilván ott az edzésterhelésben a regeneráció is nagyon-nagyon fontos lesz. A regenerációhoznál pedig ez a wattmérés ez nem fog játszani.
Hát bocs, de csinálhatsz olyan teszteket, amiből látod, hogy hogyan reagál a szervezeted egy adott terhelésre, tehát hogy vannak már ilyenek. De magát igen, tehát hogy már annyi mindent mérünk, hogy gyakorlatilag túl sok adattal dolgozunk. Ez szerintem egy alapvető probléma, hogy a többség nem tud mit kezdeni azzal az elképesztő mennyiségű adattal. Elvész benne az ember.
És ahogy te mondtad, hogy milyen adatot veszünk alapul, mert ugye maga a watt alapú edzésnek a origója ugye az FTP-tesztelés.
Azt úgy találták ki, hogy az a teljesítmény, amit egy órán keresztül tartani tud, tehát egy egyórás átlag. De mivel az egyórás maximális teszt, az egy elképesztő tortúra, és nagyon kevesen képesek rá, és mentálisan, és fizikálisan is szerintem nagyon kevesen képesek arra, hogy egy órát maximális teljesítmény nyújtsanak, és ez nagyon egyébben többször egy ilyen tesztet csinálni. Ez horror versenyen, nagyon ritka olyan, hogy egy óráig nyílen kell menni egy hegyen, vagy olyan hosszú időfutamon. Ezért a kezdetén Kogenék úgy gondolták, hogy ha megszorozzuk ezt a számot 0,95-tel, mondjuk egy 20 perces tesztet, akkor ez körülbelül olyan adatot ad, ami megfelel ennek az egyórás teljesítménynek, amit ők úgy gondoltak akkor, hogy ez a laktát steady state, tehát a maximum laktát steady state az MLSS-nek az adata, ez korrelál, és valahol sok embernél igen, de nagyon sok embernél meg nem működött ez. És azért lett továbbfejlesztve aztán ez az egész gondolat, és ez már régen kihalt, vagy régen megdőlt ez az elmélet, hogy a 20 perces maximum teljesítmény szor 0,95 az bármiféle olyan adat, amiből minden mázónát is ki lehetne számolni, tehát ennél már sokkal előrébb tartanak ők is. Ettől függetlenül ez olyan szinten elterjedt, hogy a mai napig, és főleg amatőr körökben szentül hisznek ebbe. Igazából ha belegondoltok, hogy az egy másodperces teljesítménytől 5 órán át mindenhol van adat, mindenhol van wattadat, és nem mindegy, hogy két versenyzőnél kinek mi az erőssége. Tehát van egy sprinter, az lehet, hogy az FTP alacsonyabb, de agyon fog verni, ha együtt jön veled. Mert 100 métert fogsz kapni azon a 10 másodpercen a végén. Tehát egy teljesen másképp néz ki adott versenyző típusoknak a teljesítmény görbéje. Úgyhogy most már ezek a szoftverek sokkal ügyesebben dolgoznak, és ha belegondoltok, hogy te minden intenzitás zónát abból szeretnél meghatározni, hogy ennek az 1 másodperc és 3-4 óra közötti teljesítmény görbének egy pontját meghatározott. Tehát abból a pontból hogyan akarsz te minden mást kiszámolni. Tehát ez mindenkinél máshogy működik. Ha FTP-t csinálsz 20 perces tesztet, akkor azt fogod tudni, hogy 20 perc alatt fejlődtél, vagy nem. Nőtt a teljesítményed, vagy nem. De ebből kiszámolni minden más intenzitási zónát, az egy abszolút kapufa.
Tehát akkor az edzés maga a teszt, illetve a versenyzés maga a teszt, nem pedig a teszt.
Hát ez is érdekes, mert miben? Mert mi azt látjuk, hogy a versenyeken nem minden esetben születnek maximális teljesítmények, és főleg nem mondjuk, most mondjam azt, hogy valahol ilyen 1 perc környéki teljesítmények, azt mondom, az egy jó példa rá, hogy olyat nem nagyon csinál a versenyző versenyen, mert hogyha abszolút addig megy, amíg nem tud tovább menni, tehát hogy abszolút maximum teljesítményt ad le, akkor megáll és leszakad, tehát nem tud tovább menni. Ez a task failure test, ez sosem fog megvalósulni egy kerékpárversenyen, hisz a kerékpárversenyző okos, és nem fog olyat csinálni, hogy ne tudjon beállni valaki mögé. Aztán természetesen még hosszú, hogyan előfordulhatnak rekordok, meg ilyenek, de maga a tesztelés fontosabb szerintem. Ettől függetlenül használható minden alatt. Tehát egy egész évben ez egy fantasztikus dolog a vakmérővel, és főleg a gyerekeknél látszik. Idővel, évről évre látjuk, hogy mennyit fejlődtek. Tehát, hogy abszolút hasznos. Akár 20 perces teszten, akár 5 perces teszten. Más energiaszolgáltatók a szervezetben, amik befolyásolják ezt a teljesítményt. Anaerob kapacitása a gyerekeknek, tehát az, amik egy elég jó, egy ilyen 1 perces teszt, azért ez látszik. Van, akinek megy, van, akinek nem megy. Tehát egy különbség van az emberi fizet. Sprinter teljesen más élőlény, mint egy időfutam versenyző, vagy egy hegyi menő. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Most mind a kettőt leteszteled 20 percre, akkor azt fogod látni, hogy mondjuk egy időfutam menő az fantasztikus jó versenyző, míg közben egy sprinter, aki 30 versenyt tudna neked nyerni egy évben, az nagyon rossz. Ez nem jó. Hát ez gyenge. Ez a baj ezekkel a tesztelésekkel.
Tehát akkor az adott idősíkhoz kell tesztelni, azt mondod.
Komplexen, tehát mivel minden adatot mér egy wattmérő minden másodpercben, ezért egy komplett görbéd van gyakorlatilag 1 másodperctől, amennyit csak tudsz biciklizni addig. Tehát abból azért elég jól látni, hogy merre hány óra van. Ha meg ne adj Isten, bemész egy laborba és csinálsz egy lépcsőtesztet ki normális helyen, akkor még okosabb leszel. De arra emlékezned kell, hogy most ott frissiben lemért adatokból azért ne vegyél rá mérget, hogy 2, 3 vagy 4 óra után, kerékpározás után ugyanott lesznek a zónáidben, nem ott lesznek. És ebből viszont mondjuk ezek az elemző szoftverek már azért elég jól, tehát annyira komolyak, hogy látszik, hogy x leadott teljesítmény után kilojoule-ban látható, hogy mennyit csökken a teljesítmény, hány százalékot. És ez egy nagyon jó indikátora mondjuk a legjobb juniorok és a legjobb U23-osok és a legjobb profik közötti különbség nem igazán a maximális teljesítményben van, ott is van valamennyi, hanem abszolút abban van különbség, hogy az eltelt idővel hogyan csökken ez. Tehát nyilvánvalóan legjobban a legkevésbé profiknál változik ez, és a junioroknál általában a leggyorsabban, és ma már nagyon sok profi csapat azt nézi, hogy nem azt nézik, hogy mit teljesít a srác, hanem hogy mennyit zuhan a teljesítménye, és úgy döntik el, hogy kész arra, hogy profi legyen, vagy nem. Kvázi elég állóképesek.
És az adás szerzőként akkor még abban segítsetek a hallgatóknak, hogy mik azok a hibák, amiket egy wattmérő választáson általában el lehet követni.
Hát nálunk a legtöbb probléma az egyoldalas, kétoldalas méréssel van. Mit szeretnék csinálni? Miért kell nekem az adat? Hát én szoktam mondani, hogy mondjuk egy sérülés esetén, egy felépüléshez, egy lábsérülésnél, egy hátfájásnál, ott a jobb lába a láb egyensúly az kiemelten fontos lesz. Tehát nem is a leadott wattszám lesz a fontos, hanem a jobb lába a láb egyensúly, vagy a körbehajtási indexeid azok hogy néznek ki. Tehát pont a Eisenkrammer Karcsival beszéltem egy pár hónapja, hogy 2 éve vett nálunk egy wattmérőt, és nagyon érdekes volt, mert ő neki volt, azt hiszem a bal lába sérült, nem tudom, 2000-ben, vagy nem tudom mikor, és ő rengeteget erősített rá, mert nagyon gyenge a láb. Tehát nagyon gyenge, és sokat erősített. És akkor megvette a wattmérőt, föltette, és mondja, hogy akár Zergert, de ilyen 73-27%. A gyenge láb erősebb, az erős láb az pedig annyira legyengült. Nem érezte a pontot, hogy hol van, túl nagyot rúg egy ponton a rossz láb, tehát túlságosan felerősítette, és ő ezt nem érezte. Nem lehetett érezni. Tehát itt én szerintem most itt az amatőrökkel beszélek persze, itt a legfontosabb a jobb lábbal láb egyensúly, ha nincsen meg. Ha nem volt eddig sérülése, akkor valószínű, és nem fáj a háta sem, akkor valószínű azért valamennyire szimmetrikusan teker, nem kell ennyire figyelni, akkor teljesen hibátlan lehet egy egyoldalas mérő eszköz. Csak itt is fontos legyen, hogy az egyoldalas eszközét az tudja igény esetén fejleszteni. Tehát ezek szoktak lenni gyártakban a elgondolkodható dolgok, hogy mivel járok jobban. Én azt szoktam kérdezni, mivel jár jobban, elmegy egy plusz egy hétig egy edzőtáborba, azzal járunk jobban az idei évben, vagy hogyha egy két oldalast vesz az egy oldalas helyet. Mert ez itt azért majdnem, hogy dupla annyi árkülönbség van. Tehát ez megint csak wattmérője válogatja, de azért itt indulunk a 145 ezer forinttól, és megyünk fölfelé a 7-1-es összegek.
Igen, hát mire fogja használni? Mondjuk nálunk a gyerekeknél fontos, hogy át lehessen tenni a pedált a pályabiciklibe, át lehessen tenni az időfutam biciklibe, és akkor nincsen macera, mert venni mondjuk két kvark hajtóművet, vagy egy más ilyet, az vagy a Zsolt is mondja, az egy költséges dolog. Aztán vannak azok a fantasztikus dolgok, amikor a két wattmérő között rendkívül nagy eltérés van. Például most van egy ilyen eset, hogy az egyik bicikliben van egy kvark hajtómű, a másikban az időfutam kerékpár, meg apu vett egy Garmint, ami az újat, ami elképesztő, azt 10%-kal kevesebbet mér standard. És akkor próbálj te edzéseket, tehát hogy megnehezíti az edző munkáját az, hogy mindig emlékezni kell, hogy adott edzésen melyik kerékpárral fog menni, és hogy ahhoz egészen más zónák tartoznak. Teljesen ez egy nehezítő tényező. Én nagyon szeretem, én azt mondom, a Zsolt beszélt rá annó, hogy az axiómát válasszuk, több oka van. Például nem kell elemet cserélni, ami a legtöbb wattmérőnek a halála. Mondjuk itt Bergenben 200 napot esik az első, tehát úgy, szerintem egy olyan 40-50 darab előző generációs Garmin cseréltünk ki az elmúlt években, és most már senki nem használja. Mert egyszerűen a kompozitban, a házban az alumínium elemkupak belecsavarva, azt soha nem sikerült a gyerekeknek úgy kicserélni, hogy jó legyen. Arról nem beszélve, hogy de most mindegy, a Zsolt jobban tudja, hogy ennek mi volt a technikai problémája. A lényeg az, hogy gyakorlatilag tönkretették az összeset rendszeresen, de ez igaz a Stages-re is. Sokat használják, sokat esik az eső, kicserélik az elemet, nem figyelnek, nem úgy pattintják vissza kupakot, és kész, kuka. Úgyhogy az Axiomának jött ez a tölthető verziója, és ezért itt ez egy fantasztikus előrelépés volt, hogy nagyon ritka vele a gond. Szerintem jó sok gyereknek van, nem nagyon van vele probléma. Én nagyon elégedett vagyok vele, mert nagyon-nagyon sok probléma volt ezzel, hogy mindig valami nem működött. Ha egy biciklije van valakinek, akkor tök mindegy. Azon a bicikli megy, tökéletes. Ha valakinek több kerékpárja van, például most a Garminnak ilyen szempontból nagyon jó az új pedálja, hogy használhatja mountain bike-on is, tehát működik SPD-vel is. Ha valakinek ilyen fétise van, hogy mountain bike-ozni is szeretne az erdőbe, akkor az egy tökéletes eszköz erre. Tehát nagyon sok indok van, hogy mi alapján választ az ember. Szerintem a legtöbben pénztárta szerint. Én azt szoktam mondani, hogy nálunk az fontos, hogy ne kelljen hetente szervizbe vinni, megbízható legyen, mert sokat van használva, ütve, és olyanok által, akik nem túl precízek, mondjuk gyerekek által. Mondjuk te életes, sose tudtad elrontani a Garmin wattmérődet, nem túl gyakran kell bele elemet cserélni, és óvatosan cseréled. De mondjuk odaadom Pistikének, hát Pistike az aztán ráhúz egyet az Imbusz kulcssal, jaj, apu, hát valami nem működik. És akkor látod, hogy új menetet vágott a kompozit házba.
Tehát az egyetlen alkatrész, amit nem sikerült tönkretennem 8 év alatt.
Te vagy az egyetlen ismerősöm egyébként, akinek nem sikerült.
Srácok, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy nektek is, kedves hallgatóink, informatív volt az adásunk, és tudtok ebbe egy kicsit gyarapodni, meg hát a végeredményben gyorsulni is. Úgyhogy, srácok, még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen mi is.
Mi köszönjük.
És nektek megköszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. Hogyha tetszett, akkor osszátok meg, támogassatok minket Patreonon, de menjetek egy jót biciklizni wattmérővel vagy anélkül. Jó idő van. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Kontra.